somebody to tell me what is the soul of a man.
Magazin 548. adása következik. A függésről, a függést körülvevő stigmákról, az értetlenségről, meg sok mindenről, ami menet közben eszünkbe jut, Horváth Szilveszterrel fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntök én is mindenkit.
Nagy megtiszteltetés, hogy eljöttél, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi mindent tudsz mondani, úgy a te életed nagyon összetett, nagyon bonyolult, nagyon kíváncsi vagyok, mit tudunk, de rakjuk össze igazából, ki vagy te, néhány alap ismeretet, információt adjál magadról, a pedigrédet, ha egy kicsit összeraknád.
Én egy általános iskolai tanító bácsi vagyok, aki soha nem találta meg a helyét ebben a magyar iskola rendszerben, és mindig kiugrottam. Tehát én szökött pedagógus vagyok alapvetően.
De tanítottál?
Hogyne.
Általános iskolában kikkel? Kicsikkel, nagyokkal?
A tanító az általános iskola első 4 osztályát jelenti. Főleg napközis tanító voltam, mert akkor a másodállásaimat lehetett mellette űzni. Ez egy kicsit békésebb, vagy kevésbé kemény, mint a délelőtti tanítóság.
Azt mondtad, hogy kiugrottál, hova ugrottál ki?
A legelképesztőbb helyekre, a segédmunkástól kezdve a humoristáig mindenféle voltam. Ezek döntően a nyomor elől menekültem, hogy valahogy meg szerettem volna oldani a lakhatásomat, a normális életemet, a normális pénzeimet. Ezek néha sikerültek, néha nem. Nagyon sok minden
nyomor
voltam.
Ellen? Nyomor
igen,
ellen?
Igen, igen. A tanítóság azért Magyarországon az én életem többnyire a nyomorral volt egyenlő, vagy a nyomorgással volt egyenlő.
Nyomorgással?
Igen, igen, igen. Olyan alacsony fizetések voltak, ami a nyomorszint. Én ezt merem mondani, hogy most mi van, nem tudom, mert az utolsó 10 évben nem voltam tanító, de voltam, tréner is vagyok, voltam tréninget tartani 2 évvel ezelőtt egy általános iskolában, és ahogy ott elmondták, nem sokat javult a helyzet.
Mi trénerkedsz? Miatt?
Hát én nekem egy ilyen vállalati tréner végzettségem van, egy magániskolában szereztem, és többnyire a Magyarországon a tréningek azok vagy eladási tréningek, vagy kommunikációs tréningek.
És te mire tréningezted az ott lévőket, kommunikációra?
Igen.
Értem, a te életutod meg sok-sok kis állomásból áll, én úgy tudom, hogy te egy intézményt is vezettél, jól emlékszem. Nem túl régen.
Így van, a 8. kerületben volt egy lélekprogram nevű, ez egy ilyen hajléktalan mintaprojekt volt, és annak voltam a vezetője.
Mennyi ideig?
15 hónapig.
Ez egy nagy történelem. És aztán onnan?
Hát ott volt egy hosszú pillanat, amikor úgy tűnt, hogy ezt a programot kidobják a szemétbe, és én ezt nem akartam végignézni, és közben elindult a Nyírőbe az a terápia, az a szenvedélybeteg terápia, amely már 10 éve vártam, és átmentem oda, ahol az első napon összevesztem a vezetőmével, és visszakértem a munkahelyről a papírjaimat, úgyhogy én egy héten belül 2 munkahelyről sikerült kilépnem. Ez volt március elején, úgyhogy én most egy ilyen szorgalmas, dolgos munkanélkülivé váltam.
De engem az is érdekel, mielőtt, hogy én még ezeket a drámai részét hozzuk, hogy választottak ki téged a lélekprogramra, mert azért mondjuk ez egy nem egy hétköznapi szerep, azért egy nagyon nagy indulatok között megjelenő vállalkozás volt ez ezért.
Akkoriban is otthon voltam is munkanélkül, és egész nap angol tanultam meg németet, mert az volt a elképzelés, hogy kimegyek mosogatni, vagy valami gyerekmegőrzőnek, vagy valami ilyesminek, nem volt semmi lehetőség akkor sem. És rengeteget interneteztem unalmamban emellett, pihenésképpen, és írtam egy levelet akkoriban éppen a helyi polgármestert, így benácizták meg hasonlók, hogy ne adja föl ezt az elképzelését, hogy a hajléktalanokat munkához és normális lakhatáshoz juttatja, mert a munka az egyetlen valódi kiút, valódi opció jelenleg a hajléktalanságból.
Ezzel
legalább
egyet is
akik
értek.
Munkaképesek, mert nagyon sok hajléktalan egyébként rokkant vagy pszichiátriai beteg, ezt nem mindenki tudja. Tehát mindenki azt szokta, igen, mert isznak, valóban isznak, a háromnegyed része legalább az alkoholbeteg, ez igaz. De hogy ezen kívül is számos problémájuk van, hogy legalább aki munkaképes, annak valamifajta munkát kínálni, csak ez lehet a kiút a hajléktalanságból. Mm-hmm. És akkor én írtam egy levelet, hogy ne adja magát, és tulajdonképpen ez a levél indított el azt, hogy engem választottak ki. Uh-huh. Én nem munkát kerestem, nem is nagyon jutott eszembe ez.
Uh-huh. Mi a te meghatározásod? Mit mondasz magadról? Mi a te önmeghatározásod? Mikor itt készültünk erre a műsorra, akkor többfajta változatát is hallottam tőled.
Végül is az mit mondasz? Én szenvedélyem, hivatásom, szerelmem és tragédiám az a szenvedélybeteg segítő. Így lehetne összefoglalni. Az, hogy ez miért hivatás, meg még szerelem, talán ezt nem kell nagyon mondani, de hogy miért tragédia? Azért, mert Magyarországon csak azok számára van munkahely, akik szociális munkások vagy orvosok. Mm-hmm. Nekem egy harmadik fajta diplomám van, addiktológiai konzultáns, ez egy angol száz szakma, van mm-hmm. ilyen képzés a SOTÉN, mm-hmm. amit én elvégeztem, de nincsenek ilyen állások. 10-nél kevesebben dolgoznak ilyen állásban az országban, holott 2-3-400 ember elvégezte ezt a szakot. Mm-hmm. Magyarul ezt egy ilyen posztgraduális plesniként végzik el az emberek, jó fest az életrajzba, de ilyen állás meg nagyon-nagyon kevés. Azért... És én meg ezt szeretném dolgozni, meg mindig ezt szeretném
dolgozni. Világos, csak meg a hallgatónak, hogy mit csinál az addiktológiai konzultáns, mert ugye ez egy két idegen szó, ami egy mindegyike elég furán csendül, és az emberek nem ismerik.
Az addiktológia az a szenvedélybetegségeket jelenti magyarán. Uh-huh. A konzultáns pedig az, hát mondjuk ilyen nagyon egyszerűvel, hogy beszélget, célirányosan beszélget, uh-huh. talán így tudnám a legjobban lefordítani. Tehát, hogy én egy olyan szenvedélybeteg vagyok, aki miután már kihozanottam az alkoholból, a játékból és az egyéb örületeimből, elvégeztem ezt az iskolát, és arra adtam a fejemet, hogy én ezt szeretném csinálni. Dolgoztam is két kórházba. Uh-huh. Az elsőből azért jöttem el, mert a másodikba mentem, tehát uh-huh. megint az a terápia, amit én nagyon-nagyon vágytam, és részt vettem a megtervezésében. Ott viszont hát egy nagyon szerencsétlen helyzet volt a főnökmel, nagyon nem jöttünk ki. Onnan kerültem a hajléktalan ellátásba, ez 10 évvel ezelőtt volt uh-huh. ez a történet. De szóval a lényeg, hogy nincsenek ilyen munkahelyek, vagy nagyon-nagyon kevés van, és ezért egy vergődés az életem, mert tudom, hogy ki vagyok, azt is, hogy mit szeretnék csinálni, csak nincs hol csináljam.
Ja, értem. De azt mondtad, hogy a szenvedélybeteg vagy, mi? Mi a szenvedélybetegségnek a tárgya?
A legtöbb szenvedélybetegnek több függősége van, nem egy. Én uh-huh. talán még soha nem láttam olyat, akinek csak egy lenne. Uh-huh. Nekem a legerősebb, vagy ami legközelebb itt a halálhoz, az az alkohol. Uh-huh. Azt leraktam 19 éve, uh-huh. de nagyon-nagyon erős nikotin függő voltam, uh-huh. vagyok. Most nem cigizek, de is voltak már ilyen periódusok az életemben, uh-huh. és a játékszenvedély is egy nagyon-nagyon komoly probléma volt.
Uh-huh. Volt.
Hát igen, játékgépes függő voltam, abban 18 éve vagyok abszinens, uh-huh. és hát a nyílőben, amikor megnyílt 10 évvel ezelőtt ez a Közép-Európa első játékszenvedélykezelő uh-huh. részlege, akkor én voltam az egyszemélyes szakszemélyzet, és akkor én meg voltam győződve, hogy innen fog nyugdíjba menni. Uh-huh. Egy év múlva tarthatatlan vált a helyzet. Egyébként ez nagyon bevilágító, vagy nagyon jellemző az én életemben, hogy amikor azt hittem valamire, hogy na, ez aztán most már biztos, így marad. Ez így lesz, örökké, ez itt megoldódott, ez Hawaii Digi, azt hiszem azt szokták mondani, uh-huh. az biztos, hogy záros határidőn belül gajra ment.
Tehát tarthatatlaná válik a helyzet, és akkor menni kell.
Hát benne van egy ilyen menekülési kényszer, mint a szenvedélybeteg nagyon jelentős részébe. A hosszantartó erős frusztrációt nem bírom ki. Uh-huh. Nekem talán kisebb a frusztrációs tűrőképessége, mint sokaknak, és hát van bennem az a merészség, vagy az a bátorság, vagy az a bolondság, ugye hát ez hogy a ló az bátor, vagy vak, az egy eldöntendő kérdés. Tehát én neki szoktam azért vaklóként ugrani persze a falnak, vagy a sötét mélységnek. Uh-huh. És el szoktam jönni olyan helyekről, ahol sokat frusztrálnak.
Szakmai viták szoktak szólni arról, hogy tulajdonképpen hogy lehet egy függő embert az addiktológiai szakmai területen foglalkoztatni. Tehát
a legjobban.
Mert?
Hát felek hitelesebb. Értem. Hát, hogyha beszélgettünk függőkkel, akkor azt szokták mondani, és ebben van némi igazság. Én nem mondom, hogy teljes igazság, de van némi igazság, azt mondja, mit dumál itt nekem ez az orvos, az alkoholról, hogy így meg úgy, életében nem volt berúgva. Ő mondja el nekem, hogy én mit meg hogy. És ebben van igazság, de persze azért hozzá kell tenni, hogy egy nőgyógyásznak nem kell feltétlenül szülésen átesnie ahhoz, hogy jó nőgyógyász legyen. Tehát ez egy fél igazság, de van benne valami.
Tudod, mit mondanak a másik oldalon? Pedig az, hogy ha valaki változni akar, és mondjuk nem akar függő lenni, vagy aki egyensúlyozottabb életet szeretne élni viszonylag kevesebb függés közelében, annak talán arra mintára lenne szüksége, amelyik úgy tud élni, hogy egyensúlyban van a világgal. Tehát az a minta is érdekes. Mit szólsz hozzá? Tehát aki a személyiségében is őrzi az egyensúlyt, tehát nem függő, fogalmazom más összefüggésben, az egy jobb minta, mint egy függő minta.
Igen, de most ugye az egy fontos kérdés, hogy melyik stádiumú függőkről van szó.
Értem.
Azért kezelésbe, vagy az ilyen állami helyekkel, vagy bármilyen segítő helyekkel kapcsolatban olyan függők szoktak döntően kerülni, akik még használnak, vagy a közelmúltban még használtak, és szeretnének leállni, átállni, és nem használóvá, vagy nem ivóvá, vagy józanná, vagy nem tudom mivé válni. És ebben a kezdeti józanodó, vagy terápiás időszakban az egy nagyon fontos szerepminta, hogy egy kijózanodott segítője legyen, aki már átment ezen a folyamaton, mert ő tudja hitelesen képviselni, ő tudja megnyugtatni, meg hát egyáltalán ez a szerepminta, ez nagyon fontos.
Múltkor beszélgettem egy hasonló sorsú emberrel, aki pont azt mondta, hogy oké, csak nem tudom, hogy hogyan csináljam. Mert ugye jó, itt fejben elhatároztam, hogy már pedig én most már nem akarok nyomni, szúrni, vonni, teljesen mindegy, de nem tudom megállni, vannak helyzetek.
Hogy?
És akkor ugye az a legfontosabb, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Jó, az embernek a feje az egy dolog, de valami nagy erő mégis beletaszítja azokba a reflexekbe.
Erre én nagyon-nagyon jó példa vagyok, hogy én 200 olyan komoly mélyponton volt, vagy nem tudom mennyi, hogy én akkor azt mondtam, hogy ha én még egyszer az életbe iszom, vagy ezt sem, vagy játszom, vagy nem tudom, mit csinálok, akkor folyjon ki a szemem, és a nagyapám sírjánál meg kellett esküdni, családi nyomásra, minden volt. Minden volt, amit csak el tudsz képzelni. A megoldás az, hogyha jársz egy közösségbe, mert az a közösség az belülről az egy olyan hihetetlen tartást és erőt ad, amik ezek a nehéz pillanatokban egyszerűen ott vannak veled, és előjönnek. És én közösségben, én sorstársi közösségben józanodtam ki, a mai napig járok, tehát nekem számomra ez volt a megoldás, lehet, hogy ez nem mindenki számára megoldás, de nagyon sokaknak ez működik.
Baby, just like I know, I know.
Kapos Ifjúság segítő magazin 548. adásában Horváth Szilveszterrel a függésről, függőket körülvevő stigmákról és értetlenségről kezdtünk el beszélni, de igazából róla kezdtünk el beszélgetni, akinek van egy története, hogy valahogy minden honnan egy kicsit úgy kicentrifugálódott, kikeveredett, elkezdett valamit, mint tanító valamikor, igen, és aztán onnan tovább, és mindig, valahogy mindig eljut odáig, hogy sokáig nem marad egyetlen helyen sem, most tulajdonképpen egy stabil, biztos helye van, munkanélküli, és az ő története ilyen szempontból izgalmas történet, mert többé-kevésbé nem csak függő, mert ő azt mondja, hogy ő függőnek tartja magát, elsősorban alkohol és játék szenvedély volt itt, amit megemlítettél, meg a nikotin az is természetesen itt van, hanem másik mellett egy segítő, nem csak tanító, pedagógus, hanem addiktológiai konzultáns is. És a történeteiben arról kezdtünk el beszélni, hogy az egész hogyan szorítja őt naponta-naponta bele a helyzetből, és aztán ki, mert valahol mindig nem jól találkozik a dolgokkal. De nem beszéltünk például a családoddal. Egyedül jöttél, sosem mondtad apuka, anyuka, nem mondtál családot. Hogy van ez?
A szüleim meghaltak, én egy gyerek vagyok, és a második házasságomat 40 fölött kötöttem, úgyhogy itt már nincsenek gyerekek, az első házasságomból meg még nem voltak. A két házasság között meg itt a meg józanodtam. Tehát, hogy sajnos a gyerek az kimaradt az életemből, ez nehéz sors, ezt a sorsot én fölvállalom. Én tudom, hogy aki gyerektelen, annak nehezebb az öregedés, meg az öregség maga is, kevésbé számíthat másokra.
És barátok?
Kiszolgáltatott. Nézd, az, hogyha valaki alkoholbeteg vagy függő, az nem csak azt jelenti, hogy sokat iszik például, hanem azt jelenti, hogy csak beteg emberekkel van közeli kapcsolata. Uh-huh. Na most, amikor jön a józanodás, és ami változás jelent. Uh-huh. Aki nem változik, az visszamegy inni. Uh-huh. A változás az a gyógyulásnak az egyik szinonimája. Uh-huh. Amikor jön a változás, akkor eltörnek ezek a kapcsolatok, mert ők azt szeretnék, hogyha én a régi módon működnék, esetleg nem innék, de azért legyek a régi, akit könnyen lehet manipulálni, építeni lehet a bűntudatára, vagy a nem tudom mire, és én meg már elkezdek máshogyan működni, és ezek a barátságok, ezek kirúgozódnak. Uh-huh. Nagyon sokszor a házasság is, pont amikor Amerikában a névtelen alkoholisták elkezdett így terebélyesedni, ez a 40-es években volt, akkor azt figyelték meg, hogy a sokat próbált házasságok, mindenféle piás őrületet túléltek, azok elkezdtek szépen szétesni, és tömegesen kezdtek el elválni a kihozanodott alkoholistáktól a feleségeik. És elkezdték nézni, hogy ez miért van. Uh-huh. Azért, mert az asszony nem változott, és olyan hihetetlenül messzire, olyan szakadék lett a két ember között, vagy és kiderült, hogy a kapcsolatot már régóta a pia tartotta össze, a pia körüli táncolás. Uh-huh. És amikor kivették a piát, a kapcsolatban, akkor kiderült, hogy ez egy nem működő kapcsolat.
Te azt mondod, akkor nem is biztos, hogy érdemes változni, mert az ember magányos lesz, hogy egyedül marad, ugye, mert hogyha a függő viszonyok az igaz izgalmas társas viszonyok, amiben mindenki azt mondhatja a másiknak, hogy változni fogok, meg majd ki fogok ebből jönni, és hogyha valóban megtörténik, vagy legalábbis közelebb kerül valaki, akkor olyan, mint a távolodni ettől a világtól.
Hát árulom, aki szokták minősíteni az ilyeneket, vagy azt mondják gyakran, például a család azt mondja, hogy hát sose gondoltuk volna, hogy ez lesz a kihozanod, most még hülyé vagy, mint amikor itt áll. Egyébként ezt én magam is megkaptam. Mm. Nekem a régi feleségem szó szerint azt mondta, hogy amíg itt áll, volt remény, hogy majd megváltozik a dolog, és hogy elviselhető leszel. Most, hogy nem iszol, most már nincs reményünk sem, mert még hülyé vagy, és de már nem iszol.
Az előző részben mondtál valami olyan szót, hogy már amikor leszoktam, és ugye nekem fura, és mondtam is aztán a szünetben önneket, hogy nekem a függőkkel való beszélgetés egy fontos része, hogy nem szokták használni szót, hogy leszokni, hanem valami módon igazából azt mondják, a józan maradók, vagy őrzem a józanságomat, meg ilyen kifejezéseket szoktak használni.
Hát igen, nagyon sok szó van, leálltam, ugye ez
is egy klasszikus
mondani,
kifejezés.
Vagy az, hogy száraz vagyok. Uh-huh. Ugye meg szoktak különböztetni azért száraz alkoholistát, meg józan alkoholistát. Tehát a száraz az, hogy nem iszik. Nekem is volt egyébként száraz időszakom, vagy kihagyásom, majdnem minden alkoholistának van. Uh-huh. De nem változtam. Uh-huh. Ugyanaz maradtam, és ugyanaz az ember egy idő után fog inni. Uh-huh. És hát van a józan vagy a józanodó. Uh-huh. Mondjuk én egy józanodó alkoholista vagyok egész életemen át. Józanodom, aztán vannak jobban józan periódusaim, meg kevésbé józan periódusaim.
Sőt, hiszem, te jársz ilyen csoportban, mert ugye sokan járnak abból a világból, ahova annál te is érkeztél.
Igen.
Csoportban is úgy próbálják ápolni a józanságot, szokták ezt mondani, és úgy együtt van egy ilyen kép, amit a tévében néha lehet látni, amint ülnek körbe emberek, akik igen, mindegyike igen. Valamilyen fokú függő, és akkor fölállnak, és azt mondják, hogy 302 percen, 38 másodperce, igen, én már józan vagyok.
Magyarországon nem állnak föl, Amerikában állnak föl, mert ott nagyon nagy létszámok a csoportok, és különben
nem látnak.
A mikrofonhoz ki kell menniük, hogy nálunk azért ilyen 10-20-30 fős csoportok vannak, és nem kell fölállni.
Tényleg így megy ez, hogy akkor valaki elmondja, hogy most már mit tettem azért, hogy józan maradjak?
Nagyon sokfajta gyűlés van, tematikus gyűlések vannak, nincs, van speaker, úgynevezett speaker gyűlés, ahol valaki elmondja az életútját, hogy hívott, és azóta mi történt, de egyébként ez sokkal szín, tehát majdnem olyan, mint a tanmenet, hogy hónapról hónapra, minden hétre előre megvan határozva, hogy milyen típusú gyűlés lesz. Uh-huh. Érzésgyűlés van ez a speaker, van probléma megoldó gyűlés. Például a probléma megoldó gyűlés, valaki, aki a bevezetőt tartja, elmondja, hogy mondjuk a munkai problémám, és azon belül x dolgot, és akkor ez a téma, és ehhez lehet hozzászólni. Tehát ez nem egy ilyen partalan, ahol csak hamucolnak a fejükre az emberek, és azt mondják, hogy én Joe vagyok, alkoholista, és régen ittam, és milyen hülye voltam, és most már milyen klassz vagyok, mert nem iszok. Nem erről van szó, hanem az érzéseiket, a mindennapi küzdelmeiket, örömeiket, bánataikat, és a tapasztalataikat osztják meg az emberek. Tehát ez sokkal cizelláltabb dolog, mint ahogy egy ilyen brazil tévésorozatból ez átjön, mert csak az jön át, hogy azt mondják a beszéd elején, hogy mondjuk én azt mondom, hogy szilveszter vagyok, alkoholista. Ezt valóban mondjuk azért, hogy ne felejtsük el, mert hajlamunk, a betegség része, hogy hajlamom van elfelejteni, hogy én ki vagyok, és hogy honnan jövök. És ez nagyon fontos, hogy bemondjam. De hogyha valaki nem mondja be, akkor se rúgják ki. Tehát még azt is lehet, hogy nem mondja valaki. Ez egy tematikus felépülési program, lefektetett lépésekkel, 12 ilyen lépés van, 12 pontnak is szokták mondani, ezek lépések vagy lépcsők.
Ez a klasszikus Minnesota módszer, ugye erről beszélve?
Nem, a Minnesota az egy teljesen más dolog, az egy egészségügyi eljárás. Van 12 lépés, a 12 lépés, ami a felépülési program maga. És például vannak lépésgyűlések, amikor egy-egy ilyen lépésről beszélünk, hogy ki hogy tette meg, hogyan sikerült, stb.
És egy állandó csoportba jársz?
Van honi csoportom, az azt jelenti, hogy én ott vállalok szolgálatot, hogyha akarok vállalni szolgálatot, hogy én oda rendszeresen megjelenek, és ezen kívül nekem az ivásom révén bérletem van a világ összes A csoportjából járni, ami több mint 100 000 csoport.
Az A csoport, csak a hallgatóknak mondom, az a névtelen alkoholistáknak a csoportja. Igen, így van. Azért érdekelt ez, mert ugye ez mégis egy fix világ, és egy viszonylag ugye ápolhatja az ember a józanságát, is kerestem itt a leszokást, mint alaptörténetet.
Akkor igen, Na most még a kapcsolatok, meg a barátság. Az nagyon fontos, ugye, hogy amikor mondjuk egy hagyományos elvonón, ahol semmilyen változás nincsen, mert veled adnak a szádba egy tablettát reggel, meg este, és közben a nap többi részét azt a dohányzóba töltött többi alkoholistával, jól esően nosztalgiázva a piás időkről, tehát nulla változás van, és már vagy a kapuba visszaesnek az emberek, vagy egy hónapon belül, de ha nem, mégis, akkor is az a nagy probléma, hogy erről a helyről visszamennek ugyanazok közé, az emberek közé, ahol ittak addig. Na most azért itt például az én esetemben arról is van szó, hogy párhuzamosan azzal, hogy elkezdtek meglazulni, vagy megszűnni az úgynevezett kvázi barátságaim, amik persze nagyon gyakran ilyen kocsmai barátságok voltak, és az ital, vagy a pénzforgás
kötöttek. Szakszereg függő kapcsolatok.
Abszolút, így van. Hogy azért nekem lettek új kapcsolataim, ezek a józanodó sors társak. És hát én beköltöztem ebbe az A-ba, én az első 5 évben azért mondjuk átlagosan 2 naponta jártam ilyen gyűlésekre, és nem rohantam haza utána. Tehát lecserélődött a köröm. Azt mondják, hogy akkor ez is egy függőség. Igen, rengeteg függőség van a villanyáramtól kezdve az oxigénen át, a másik emberekig mindenképpen függünk más emberektől. Tehát, hogy olyan nincsen, hogy valaki úgy tud egészségesen élni, hogy független másoktól. Függünk a másik érintésétől. A csecsemő nem kap megfelelő számú érintést, akkor allergiás tesz fel.
Én is így gondolom, hogy a függés az általánosabb élmény, és sok mindenki ismeri. Így azok van. Az emberek, akik nem függők, azok is ismerik ezt a függést. Abszolút. Ez kicsit olyan, hogy mindenféle szempont a birtokba vesz egy esemény. Például, aki belefeledkezett egy film nézésbe, az is félig meddig függő, mert annak a hatása alatt biztos, hogy leállnak az egyéb életfunkciói, fogalmazom, így elfelejt, hogy valakit föl kell hívni, vagy esetleg elfelejtette, hogy megéhezett, vagy egyéb dolgai vannak. De azt mondják, az a függő, akinek irányíthatatlaná válik az élete, hát amikor felülírja az egész dolog az
nagyon
életét.
Nagyon sok meghatározás van. Én azt a meghatározást szeretem, vagy hozzám az közel, talán így mondanám, hogy akkor lehet egy ilyen kóros, káros, vagy haláros függőségről beszélni, hogyha szépen lassan kiszorít minden mást az ember életéből.
Igen, de hogy lesz az ilyen ember, mert mondjuk azért nyilván mindenkinek van egy magyarázata, azért azt is még egy kicsit rakjuk össze, mert ugye te tanítottál is, és találkoztál egy csomó fiatal emberrel, még mindig az az egészben számomra drámai, hogy valahogy ennek is van egy utánpótlása. Tehát úgy tűnik nekem, mintha ez a különleges élmény, amit függésnek hívnak, és ez tulajdonképpen sok embernek kereszt a hátán cipeli, amíg él.
Meg a családtagoknak is kereszt.
Meg mindenkinek kereszt, de valahogy lesznek az emberek függők, és nem azonos a kábítószer fogyasztóval. Tehát a kettőt én szét szoktam tudni választani. Azt mondtam, hogy önmagában bármilyen mérget az ember magában nyom, az tök mindegy, micsoda, meg a függés az két dolog. Nem tudom, jól fogalmazom-e.
Sőt, hát azt nem tudom, hogy te tudod-e, vagy a hallgatók tudják-e, hogy a nikotin miatt 60-szor annyian halnak meg, mint az illegális drogok és az alkohol miatt együttvéve.
Hogy lettél te, Hüggő?
Hát nekem például apai ágon minden férfi alkoholbeteg volt apámmal együtt, tehát ott egy borzasztó erős minta volt. Mind a két szülő nagyon erős dohányos volt, és mondjuk az egyéni ilyen szociál-pszichológiai történetem az egy kicsit spéci. Az úgy néz ki, hogy én egy tanárnak voltam az egyszem kis fiacskája, és az anyám meg iskolatitkár volt abban az iskolában, ahol jártam. Apám szerencsére nem ott volt tanár, még csak az kellett volna. És ezért volt egy ilyen külső-belső elvárás, hogy én nagyon szuper gyerek legyek. De már az iskola előtt is én mindig a tanár úrnak voltam a fia. Tehát én nem a Szilveszter voltam egyszerűen, mint egy másik gyerek, aki Józsi volt, meg Pisti volt, hanem én a tanár úr fia voltam.
Ez magasabb követelményeket jelentett? Vagy?
Azt hiszem, igen. Én belülről úgy fordítottam le, hogy nekem szupernek kell lennem.
Ez az gyakorlatilag.
De nem kellett volna ezt csinálnom, én valamiért ezt választottam, vagy így alakult. És én annyira stréber voltam, és annyira kitűnő, és a csillagos ötösnek se tudtam annyira örülni, csak akkor, hogyha egyedül volt csillagos ötösön. Tehát, tehát ez a semmi nem elég jó érzés. Ezt nem várták el tőlem szerintem, hanem én ezt magamba tápláltam. Tehát ez egy ilyen versengő voltam. Versengő a jóságért és az eminenciáért. Na most ezen az úton, hetedikes koromra olyan szinten lettem magányos, hogy senkivel nem tudtam beszélgetni a tananyagon kívül semmiről. Na most, hogyha belegondolsz, ez egy ilyen gép, egy ilyen robot gyerek voltam, de okos voltam, szerintem okos voltam. És ott van a téli szünetben teljesen tudatosan kifundáltam azt, hogy rossz leszek. Vége a jóságnak, rossz leszek, kipróbálom azt az utat. És visszamentem a téli szünetről, és belevetettem magam mindenbe, ami rosszalkodás, egyes ilyen. Eleinte azt mondták a tanárok, hogy hát Szilveszter, azért ezt nem vártuk tőled, na most az egyszer még nem írjuk be az intőt, és mondtam, de tessék beírni, én szeretném, hogyha és a marha nehéz volt elérni az első intőt, de amikor az sikerült, megtölt a jég, és onnantól ez aztán már beírták.
És skatójába volt ezek szerint, te voltál és azért muszáj utas katiát kicsit megszaggatni.
Én voltam a szupereminens, na most egyébként azt szokták mondani az addiktológiában is, hogy egy betegségtől 180 fokra egy másik betegség található. Na most ez a szupereminenstől 180 fokra, ez a destruktív, visszadumáló, feleselő, állandóan valami hülyeséget szervező gyerek, ez is egy betegség volt. Na most fél éven belül eljutottam az ellenőrző hamisításon, az orvosi igazolási hamisításig, és az iskola előtti ivásig. Fél év volt ebből a szupereminensből, ebből a nagyon, nagyon deviánsba átmenni. De egyik se én voltam természetesen, mind a kettő rossz szerep volt, de nem tudtam mást. És ebbe a rosszaságba legalább nem voltam magányos. Legalább voltak ebbe partnerek, nem voltak olyan ügyes rosszak, mint én. Abban nagyon szuper voltam. Sőt, annyira szuper voltam, hogy elkezdtek fölnézni rám. Tehát ez a kortársi tisztelet megjelent. Most ebbe a cigi, a pia, minden nagyon-nagyon fontos kellék volt.
Mit keresett ez a kis Szilveszter? Mert ugye mind a kettőnél, ugye, amikor nagyon eminens voltál, és kerestél valamit, úgy tűnt nekem, meg most, amikor ugye átmentél ilyen destruktív szereplővel, mit keresett ez a kis ember?
Társakat kerestem, egész életemben társakat kerestem.
Talán
társakat.
Ez most is itt tart, úgyhogy talán egy ilyen nagy keresésben vagy 50 nem tudom hány éve.
Van kettő most.
Igen?
Van egy olyan barátom, aki nem, messzebbről futok neki, hogyha még egy fél percet engedi.
Bármennyit.
Volt egy viszonylag sikeres és ismert humorista duónk, egy Éles István nevű Palival voltunk mi duók. Még humorfesztivált is nyertünk, tévé, rádió, lemezek, nagy példányszám.
Éles Istvánt, azt szerintem a hallgatók ismerik ki ő.
Így van. De mi ketten voltunk, csak hát ő volt a primadonna, mindenképpen elől akart állni, meg hagytam. Én annyira nem akartam soha nagyon szerepelni, nekem ez nem volt annyira. De fontos volt azért persze, hogy ott legyek az egészbe, de nem akartam a teljes középpontban lenni. És én örültem, hogy ott akar lenni.